Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, és a következő fél órában a hazai húshelyzetről lesz szó, illetve arról, hogy sokat vagy keveset fogyasztunk-e. Milyen minőség az, ami elfogadható? Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke számol be a részletekről. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2013 óta az idén is megtartják a sertéshús és a sertéshús készítmények fogyasztásának ösztönzését segítő kampányát az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Magyar Húsiparosok Szövetsége, Hússzövetség. 2013-ban egy érdekes adat egyébként, az éves sertéshús fogyasztás 24-25 kg volt, és ezt sikerült egy picit följebb tornázni 30 kg-ig. Hogy ez sok vagy kevés, az remélem a következő beszélgetésből kiderül. Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke a vendégem. Üdvözlöm, Tamás!
Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak is.
Szóval mennyi ez a 30 kiló?
Hát, hogyha abból indulunk ki, amit...
Ha abból indulunk ki, hogy egy jó levágott disznó koca lehet 200 kilós, akkor elég kevés.
Hát ezért manapság azok a húsok, amelyek az üzletek polcain vannak, nem 200 kilós állatokból származnak általában, inkább 120 kg környékén vannak. De visszatérve, ha abból indulok, amit ön mondott, hogy itt az elmúlt 6 évben ez a jelentős fogyasztási növekedés volt megfigyelhető a statisztikai adatokban, akkor azt kell mondjam, hogy ez jelentős, hiszen azért majdnem egy ilyen 25% körüli mértékű, vagy talán azt is meghaladó az, amit itt a statisztika kimutatott. Ugyanakkor, ha azt vesszük, hogy ezzel tulajdonképpen visszatértünk arra a szintre, ami mondjuk az 1980-as évek közepét, végét jellemezte, akkor azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon nem meglepő az a számadat, amit itt most a legújabb felmérések hoztak, vagyis azt, hogy a magyar húsfogyasztásban a sertéshús ott van a baromfihús mellett, gyakorlatilag egymás mellett vannak, és egy 30 kg per fő körüli mértékű mind a kettő. Összességében így jön ki az, hogy Magyarországon az egyfőre jutó húsfogyasztás az valahol 65-66 kg környékén van, tehát domináns a baromfi és a sertés, és erre jön még néhány kilogramm marha, juh, kecske, illetve egyebek nothús.
Hát igen, az persze mindenki pontosan tudja, hogy az elmúlt 10-15, akár 20 évben is nagyon-nagyon megváltozott a világ, nagyon megváltoztak az étkezési szokások, a termelés és az élelmiszerek előállítása. Egyébként azt kijelenthetjük, hogy a magyar alapvetően egy sertéshús evő nemzet?
Hagyományosan. Igen, azt gondolom, most nem akarok visszamenni a történelembe nagyon messzire, de mondjuk a 20. századot alapvetően a sertésfogyasztás határozta meg, és a 1990 előtt domináns volt a sertéshús, tehát az akkori 30-31 néhány kilogramm per fő fogyasztásával a sertéshús fogyasztás volt az első a húsok között. A 90-es években mozgott ez egy kicsit. Ugye a sertéshús az egy drágább húsféle, mint a baromfi hús. Ennek nagyon sok oka van, alapvetően ökonómiai oka egyébként, mert a baromfi hús előállítása az állat jellegéből fakadóan olcsóbb. Ekkor a 90-es években az olcsósága miatt a baromfi hús vált népszerűbbé, és vette át az egyes számú pozíciót a húsfogyasztás területén. És tulajdonképpen ezt tartja mind a mai napig azzal, hogy most az elmúlt évek során a sertéshús fölzárkózott a baromfi húsfogyasztás szintjére.
Igen, hát ugye ezért, vagy emellett eléggé sokat tud bábáskodni az a gasztronómia, amelyeknek az a feladata, hogy nagyon jó minőségű ételeket mutasson meg és készítsen el. De egyébként mindezt tudva, ugye minden évben van egy-egy kampány. Ha befejeződik a sertéshús kampány, akkor majd jön a csirke kampány, aztán ha befejeződik, akkor majd jön a pulyka kampány, és még sorolhatnám. Ezek a tevékenységek, ez mind egyébként erre van rálátása a Hússzövetségnek? Tehát a Hússzövetség az egy olyan nagy ívű szervezet, ahova a pulykától kezdve a sertőség és a marhát...
Nem.
Igen, mert így van, pontosan, köszönöm szépen.
Tehát a Hússzövetség az a Magyarországon működő sertés vágással és feldolgozással foglalkozó cégek szakmai érdekképviselete, tehát alapvetően mi csak a sertés termékpályát fedjük le, ott viszont a vágást és az így keletkező friss húst épp úgy, mint a készítményeket, a májastól kezdve a szalámin keresztül, tudom, a sonkákig.
Igen, ezt pontosan szerettem volna tisztázni, és itt igazolja vissza azt, amikor föltettem korábban a kérdést, egyébként a sertéshús evője a magyar. Azért lett ez, gondolom, annak ide Hússzövetség, mert akkor valóban még a sertéshús volt a number one.
Hát amikor a Hússzövetséget megalakították a 90-es évek elején, egyébként ez ilyen tröztből átalakult szakmai érdekképviselet lett, akkor is a négylábú állatoknak, a szakmai, már négylábú állatok feldolgozásával foglalkozó cégeknek volt a szakmai érdekképviselete, tehát korábban sem tartotta a szakmai érdekképviseletét a baromfi ágazatnak ez a szövetség. Annak van egy külön szövetsége, ez a baromfi terméktanács, ahol a feldolgozók és a tenyésztők is tagok, és ők ezen ágazat érdekében tevékenykednek. Ők a baromfi promóciós kampány kivitelezésében szoktak részt venni.
Hány százaléka a Magyarországon megevett sertésnek az az aránya, amit itthon állítanak elő?
Hát durván azt gondolom, hogy olyan 80% körüli mértéket mondhatunk. A magyar sertéshús mérleg, külkereskedelmi mérleg évek óta hát ilyen plusz-minusz 10-20-30 ezer tonnás sávban van, tehát ennyivel hozunk be többet, vagy viszünk ki többet, mint amennyit a másik oldalra fordítunk. Nagyon érdekes, tehát ez egy nagyon nyitott piac. Európában mi nem vagyunk hatalmasak a sertés tenyésztésünkkel és a feldolgozásunkkal. Az Európai Unió termelésének körülbelül 2%-át adjuk. Jelentős exportunk is van, és jelentős importunk is van ezekből a termékekből. Ismétlem, olyan 10-20 ezer tonna plusz-minusz szokott lenni a mérlegnek az eredménye. Az elmúlt másfél év például többletes, vagyis több volt az exportunk, mint amennyit importáltunk. Itt még fontos elmondani azt, mert a hús ágazat ilyen szempontból egy érdekes ágazat Magyarországon, kicsit kilóg abból a trendből, amit szoktunk megemlíteni a magyar élelmiszergazdaság problémájával kapcsolatban, mégpedig az, hogy a magyar élelmiszergazdaság alapanyagot exportál, és készterméket hoz be utána. Erről sokat szoktunk beszélni, hogy túl sok gabonát, tejet adunk el, és már nyers tejet, igen, és utána megvásároljuk az abból készült termékeket. Na, a húságazatban nem erről van szó. A magyar húságazat alapvetően alapanyag húst, részben élő állatot is, de húst vásárol jelentősebb mennyiségben, és az ebből készült elsősorban készítményeket exportálja nagy mennyiségben. Ugye a magyar szalámik, kolbászok viszonylag jó piaci értékesítési lehetőséggel bírnak itt a környező régióban, és hát ehhez nem mindig sikerül a magyar húsiparnak megfelelő mennyiségű magyar sertést, illetve magyar húst vásárolni, ezért kénytelen behozni a magyar húsipar, és az ebből készült készítményeket utána értékesíteni. De ismétlem, olyan hatalmas, nagy deficit vagy szuficit nem szokott kialakulni a sertés hús mérlegünkben.
Az egyébként egy érdekes kérdés lehet, hogy egyébként a megrendelőt, aki megrendeli a magyar szalámit vagy kolbászt, külföldi megrendelőről van szó, őt nem zavarja, hogy egyébként az ikonikus magyar kolbász és szalámi nem magyar sertésből készül?
Vannak olyan termékek, most anélkül, hogy megneveznénk őket, amelyek valóban a magyar alapanyaguk okán is válnak az exportpiacok slágereivé. Ezen termékek esetében a feldolgozók gondosan ügyelnek arra, hogy ott valóban csak magyar alapanyagokat dolgozzanak föl. De hát azért gyártunk mi nagy mennyiségben ugye olyan húskészítményeket, párizsit, virslét, különböző ilyen sonkákat, ahol nem feltétlenül szükséges az, hogy a minőség biztosítása érdekében magyar alapanyag kerüljön bele. Nyilván jó lenne, ha így lenne, de hát azért ne feledkezzünk meg arról, hogy a magyar sertésállomány az előbb említett 90-es évekhez képest bizony drasztikusan lecsökkent, ma körülbelül ugye a negyede annak, mint ami a 80-as évek közepén, 80-as évek végén volt Magyarországon. Az állomány csökkenés Magyarországon, a sertés állomány csökkenés Magyarországon nagyobb volt, mint amekkora piacvesztésen az átalakulás keretei között, tehát a rendszerváltás után a magyar húsipar keresztül ment. Magyarul kisebb volt a húsipar visszaesése, mint a tenyésztés visszaesése, és ez azt eredményezte, hogy a húsiparnak hát alapanyag hiánya keletkezett, és itt kénytelen különböző mennyiséget pótolni, így van.
Melyek a legjelentősebb importországok, ahonnan megveszük a sertés alapanyagot?
Hát alapvetően Németország területen is a legfontosabb.
Bocsánat, a németek a legnagyobbak Európában?
Nagyon érdekes, a németek voltak a legnagyobbak Európában talán másfél évvel ezelőttig. Ekkor átvette a szerepüket a spanyol sertéságazat. A spanyol ágazat az elmúlt 10-15 évben fantasztikus fejlődésen ment keresztül, úgy a tenyésztés, mint a vágás és a feldolgozás óriási fejlesztéseket csinált, és ennek eredményeként átvették Németországtól tavaly az első helyet. Ehhez egyébként valószínűleg az is kellett, hogy Németországban tavaly megjelenjen az afrikai sertéspestis vírusa, amely vírus miatt Németország ugyanúgy elveszítette a távol-keleti piaci értékesítési lehetőséget, mint mi, Magyarország, jó néhány évvel ezelőtt, mikor hasonló helyzetbe kerültünk.
Igen, tehát akkor jön egy pici alapanyag a németektől.
Tehát alapvetően németektől, spanyoloktól vásárolunk lengyel, szlovák sertéshúst is, de döntően ezen országok azok, amelyektől vásárolunk. És egyébként export oldalon az elmúlt években az első számú piacunká Románia lépett. Románia egy nagyon jelentős sertéshús hiánnyal bíró ország, tehát az önellátási képessége az egyébként sem volt magas, de az elmúlt évek során az ott megjelenő afrikai sertéspestis miatt drasztikus állománykivágások voltak, úgyhogy az önellátási képesség még alacsonyabb lett, és hát részben Magyarországról látjuk el tulajdonképpen a román fogyasztókat sertéshússal. Sok más ország is szállít be természetesen Romániába, tehát az európai piacról vesznek máshonnan is, de Magyarország számára ez egy kellemes helyzet, és a magyar sertéságazat egyébként élő sertést is, tehát vágásra ad el jelentős mennyiségben, ott a Tiszántúlt, illetve a Dél-Kelet Magyarországnak azon részeiről, amelyek közel vannak a romániai feldolgozókhoz, de ezen túladunk el húst, illetve húskészítményeket is. Tehát Románia vált az első számú piaccám, ezen kívül Olaszország, Horvátország és ismét Németország az, aki az export piacaink között kiemelt súllyal bír.
Ugye említette, hogy például a magyar készítményeket előszeretettel vásárolják külföldön, és egy nagyon fontos exportcikk a magyar kolbász.
Elsősorban a száraz árukat.
Erre gondoltam, szalámi, tehát igen. A kolbász és a szalámi. Viszont nem gondolja-e ön azt, hogy ezt a fajta kvázi hegemóniát, amivel mi tudunk kereskedni, ezt valamilyen szinten itt a hazai helyzetben is meg kell erősíteni. Azaz gondolok arra, hogy főnő egy olyan generáció, akik nem fognak, vagy már nem esznek sertéshúst, és talán még azt is mondhatom, hogyha nagyon messzire akarok menni, hogy ki fog halni egy olyan generáció, aki egyébként előállítja a kolbászokat és a szalámikat. Nem terveznek valami fajta olyan kampányt, mint amit mondjuk a magyar pálinka kapott jó pár évvel ezelőtt?
Nézze, tehát azon kampánynak is, ami most zajlik, részben az a célja, hogy ne csak megtartsuk azokat a fogyasztóinkat, akik egyébként is vannak, hanem esetleg olyan fogyasztókat, akik valamilyen okból idegenkednek a sertéshústól, illetve a sertéshús készítményektől, őket is meggyőzzük arról, hogy érdemes ezt a terméket fogyasztani. Egyrészt azért, mert ezek finom termékek, a sertéshús, illetve a húskészítmények, azok finom élelmiszerek. Ezen túl viszont hát a sertéshús is olyan a kiegyensúlyozott étrendben fontos szereppel bio készítmény vagy termék, amely például olyan eszenciális aminosavakat tartalmaz, amelyek az egészséges életvitelünkhöz szükségesek, illetve különböző egyéb tápanyagokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egészségesen éljünk, hogy erős legyen az immunrendszerünk. Tehát például ennek a kampánynak ilyen célja is van, pont az ön által említett rétegek megnyerése vagy visszanyerése érdekében. Nagyon sokat lehet persze ma olvasni és hallani arról, hogy miként változnak a fogyasztói szokások, és mind többen fordulnak el különböző okokból általában a hús fogyasztásától. Ezzel az ágazattal nyilván szembe kell, az ágazatnak ezzel szembe kell néznie, és különböző marketing és PR akciókkal csökkenteni azon káros hatást, amit ez a fogyasztói elfordulás részben okoz. Én személy szerint bízom abban, hogy itt egy divatról van szó, amely divat majd idővel változik, akkor, amikor érzékeli mindenki azt, hogy ezen termékek, általában a hús és hústermékek fogyasztása az bizony igen fontos ahhoz, hogy egy egészséges életvitelt lehessen vinnünk a hétköznapjaink során.
Hát igen, azt gondolom,
a munkában is részt veszünk.
Igen, azt gondolom, hogy a harc nagy, és a harcot mindig csak nagyon magas minőségű alapanyaggal feldolgozott termékkel kell megnyerni, vagy lehet megnyerni, és ha ez így is van a magyar piacon és a külföldi piacon, akkor mindig is lesz a magyar sertéshúsnak respektje. Hát gondolom, ezen dolgoznak önök is, meg azok is, akik az ágazatban dolgoznak, mert a végén nekünk az a jó, hogyha valóban jó minőségű alapanyagból készült terméket eszünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen
az információt.
Garantálom, hogy a magyar termékek jó minőségűek a húskészítmények között.
Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke volt a vendégem. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána pedig könyvben utazunk tovább itt a hétvégi menetrendben. Először Karin Boyce az Én Európai Családom című könyve kerül terítékre, amelyből az is kiderül, hogy milyen mértékben lelhetőek fel a mai emberben például a bronzkori hősök génjei. 10:30 után pedig a Kulka Frigyes tüdőgyógyász kivételes tehetségű sebész emlékére készített emlékkötet lesz a témánk. Ola Andrea ezúttal Elhorváth Katalint kérdezi a könyv születésének körülményeiről. A részletekkel folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.